Először is azt szeretném, hogy vezessen bennünket vissza a régmúltba. Kinek is köszönhetjük a Szarvasi Arborétumot, vagy más néven a Pepi kertet?
Az olasz származású Bolza család volt a kert alapítója. Ők az 1800-as évek elején kerültek Szarvasra, méghozzá, mint mindenhol a szerelem volt a mozgató rugó, hiszen Bolza Péter tábornok Harrukén János György unokáját vette el feleségül, és utána aztán, aki az első szarvasi volt, akit letelepedett Szarvason, az Bolza József. Őt Pepi grófnak hívták, és később azért is lett a kertnek a neve, hogy Pepi kert. És akkor még nem volt szabályozva a körös, tehát ez az 1800-as évek. 1890 körül kezdték el szabályozni a körösöket, és akkor már ármentessé vált a terület, és magasabb térszíneken először, utána később a mélyebb részeken is tudtak egzóta növényeket telepíteni. Ekkor a munkát már Bolza Pál folytatta, és igazából a mai arborétum képét azt neki köszönhetjük, hiszen az a térszerkezet, amit ő kialakított, az most is megtalálható, és mi ragaszkodunk is ehhez, tehát azt a tájképi kertet, amit ő létrehozott, azt magunk előtt tartjuk, és úgy telepítünk, illetve úgy végezzük a beruházásainkat is, hogy ez egy szentség, tehát nem módosítjuk. És hogyha valami esemény van, ami azt jelenti, hogy mondjuk kimegy egy nagy fa, vagy egy csoportot meg kell szüntetnünk, akkor is próbáljuk ugyanúgy megvalósítani, akár más fajokkal is. Gondolok arra, hogyha mondjuk egy betegség van, vagy egy kártevő megjelenik, például a buxusmoly, és akkor egy örökzöld folt megszűnik, akkor azt is pótolnunk kell valahogy, hogy egy hasonló jelenjen meg a helyén.
Ő egyébként a hazai növények mellett számos növényritkaságot is hozott a világ minden tájáról?
Igen, szerencsére a család minden tagja szerette a növényeket, tehát ahol ők a világon megmozdultak, ott mindenhonnan hoztak növényeket, vagy hozattak, és az ültetések is úgy zajlottak, hogy először egy védőerdősávot hoztak létre, ezek magasabb növények, tehát tölgykőr is fajok, és utána pedig a belső részeken egy kis mikroklima alakult ki, ami segítette azt, hogy olyan növények is megmaradhassanak itt, ami egyébként nem jellemző az alföldi környezetre. Úgyhogy mi is igyekszünk most ezt a mikroklimát megtartani, bár azért ez a szárazódó időszak ez nem kedvez neki, úgyhogy öntözéssel próbáljuk fenntartani ezt a kicsit nedvesebb, kicsit hűvösebb klímát, mint itt a alföldi környezetben jellemző.
Ugye a kertjének a felügyeletét az 1940-es években az államnak ajánlotta fel. Mi változott az arborétumot illetően az államosítást követően?
Igazából, hogyha még egy kicsit oda visszanézünk, tehát amikor a családnak menni kellett Szarvasról, az is egy érdekes szituáció volt, ugye ott a háború környékén is, hogy annyira kedvelték a családot, tehát annyira szociális beállítottságúak voltak, és jóba voltak a lakossággal, hogy mindenki védte a kertet. Tehát azok a kertészek, akik itt voltak, meg az a lakosság, aki Szarvason élt, nem kitermelte az erdőt a nehéz időszakokban, hanem védték a kertet. Úgyhogy ez egy nagyon erős dolog volt, és később aztán az állam is azért ajánlotta föl a kertjét, gondolva a jövőre, hogy mindig legyen valami gazdája, jó gazdája, és utána aztán intézményről intézményre, de mindig valamilyen fenntartónál volt a kert. Jelenleg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemhez tartozunk, és ők gyakorolják a felügyeletét a kertnek.
Mekkora területen terjed el az arborétum, és hány gyűjtemény található benne?
Összesen 82 hektáros a kert, ezáltal a legnagyobb magyarországi tájképi kert vagyunk, ami látogatható, és 5 kertrészlet található benne. Ebből a legértékesebb a Pepi kerti rész, ez a legidősebb állomány, ez a kertnek a központi részén található. A látogatók számára igazából a legérdekesebb, de ez kapcsolódik még a konyha kerti rész, ami egy kicsit megtévesztő a neve miatt, hiszen már nem gyümölcsöt és zöldségeket találhatunk ott, mint a gróf idejében, hanem ezt is megpróbálták a későbbi kertészek, illetve mi is tájképi kerté alakítani, úgyhogy beolvad igazából a Pepi kerti részbe. Van egy Mitrovszki kertnek nevezett egységünk, ami még a gróf idejébe került a Pepi kerthez csatolva. Ez valamikor faiskolaként működött, úgyhogy egy picit másmilyen az állomány benne, de ezt is igyekszünk azért úgy változtatni, hogy ez is a Pepi kerthez igazodó tájképi jelleget megkapja. És van két olyan területrészünk, ami az 1960-as években szántóként került a kert többi részéhez. Az egyik a faiskola, a másik a parkerdő. A parkerdőt már megnyitottuk a látogatók előtt, hiszen ez egy elzárt terület volt, és az is egy nagyon különleges egység, mert valamikor az Alföld fásítási program keretében ültettek itt növényeket, aminek az volt a lényege, hogy kipróbáltak különböző növényeket, hogy az alföldi környezetben hogy viselkednek, és ezeket később utcafásításokra, parkokba, egyéb kiültetésekre hasznosítottak, úgyhogy nagyon sok városban találhatunk például olyan török mogyorót, ami először itt nézték meg, hogy hogyan viselkedik, és aztán később telepítették azokba a városokba, településekbe. És van még a faiskola területünk, ami jelenleg kerítéssel van körbevéve, tehát szabadon nem látogatható, de van olyan egysége már, ami vezetéssel látogatható, hiszen itt van egy olyan beruházásunk, ami célirányosan nagyon vonzó tud lenni. Itt található egy rendezvénytér, a meditációs tér, egy ökológiai játszóhely, illetve egy bibliai fűszer- és gyógynövénykert.
Hány faj és cserjefaj, valamint lágyszárú növényfaj fordul elő a Pepi kertben?
Igazából, mint arborétum, a fásszárúakkal foglalkozunk, tehát az a lényeg nekünk számunkra, úgyhogy a fásszárúak száma 1600 körüli. Ez ugye azt jelenti, hogy fajfajta változat jelenik meg, és hát nem a fáknak a darabszámát jelenti, hanem hogy ennyi féle van. Úgyhogy ez egy nagyon szép állomány, de természetesen lágyszárúak is kísérik ezeket a területeket, mert elég nagy gyepes foltjaink is vannak, hiszen ezen 82 hektáron azért van lehetőség arra, hogy a lágyszárúak tömege is megjelenjen, úgyhogy itt is 250 fölötti a fajoknak a száma. És hát nagyon érdekesen alakul, hiszen miután nagy a kert, és vannak olyan részek, ami nincs intenzíven kezelve, ezért vannak természetközeli foltjaink is, ami azt jelenti, hogy ezeken a foltokon hagyjuk a növényzetet úgy alakulni, ahogy magától tud. Tehát konkrétan arra gondolok, hogy ha van egy idősebb fa bent a csoport közepén, ami nem zavarja a látogatókat, illetve nem okoz problémát, és az összeomlik, tehát letörnek ágai, vagy korhad a törzse, bármi, akkor azt ott hagyjuk bent, és ezáltal egy olyan környezetet tartunk fent, ami egy természetközeli állapot, tehát azoknak az élőlényeknek, akik egy ilyen korhadékhoz kapcsolódnak, akkor azok ott tudnak élni. És ez azért is jó, mert a belső intenzív részeken pedig akkor nem jelennek meg, vagy inkább azt mondom, hogy kiszorítjuk őket, de ezekre a részekre.
De akkor gondolom nagyon gazdag a rovar és a madárvilága is az arborétumnak.
Igen, természetesen ez is a velejárója. Vegyszerhasználat nincs a kertben, hiszen védett terület vagyunk, tehát országos jelentőségű védett természeti terület. Így nincsen károsítók elleni beavatkozás, kivéve, hogyha olyan növényünk van, amihez nagyon muszáj, de ezt belső részeken tesszük meg, tehát üvegház környezetében. És emiatt azért a külső részeken megvan minden, ami tartozik egy természetes állományhoz, ezért azért előfordulnak olyan dolgok, hogy kullany, szúnyog, egyebek, ami nyaranta problémát jelenthet a látogatók körébe, de igyekszünk úgy kommunikálni ezt a szituációt, hogy ne legyen probléma, és ne érezze senki úgy, hogy valami olyan helyre jött, ami őt zavarja, vagy kellemetlenül érinti.
Van olyan fa vagy cserjefaj, amit csak a szarvasi arborétumban található az országban?
Sok-sok különleges növényünk van. Igazából mind máshol is megtalálható. Inkább a nagyságuk, illetve a egyedi méretünk az, ami fontos és különleges. Gondolok itt például a mamutfenyőre, a hegyi mamutfenyőre, ami egy 150 éves példány, de ilyet találhatunk az országba bárhol, viszont az, hogy itt az Alföld közepén éljen, ez egy olyan csodának számít, amit el kell jönni és meg kell nézni. Fel van kopaszodva, tehát igazából az a jellemző ágállás, ágrendszer, ami rá jellemző lenne ilyen idős korában, hogy földig érnek az ágai, ez itt nem található meg, de az a gyönyörű törzs, ami ezáltal előtűnik, az megint csak meghatározó. És a történetéhez tartozik az is, hogy annak idején, amikor az európaiak Amerikában felfedezték a mamutfenyők élőhelyét, akkor a következő években hoztak át csemetéket Európába, Európa számos országába, és hogyha megvizsgáljuk ennek az ültetési dátumát, akkor kiderül, hogy ez is abból az időből származik. Tehát gondolhatjuk azt, hogy ő az óceánon keresztül átutazva került ide a szarvasi arborétumba. Úgyhogy ez tényleg egy csoda és egy meghatározó elem a kertben. Attól függetlenül, hogy van több mamutfenyő is, tehát vannak kisebbek is, de ez meg azért jó, mert össze lehet őket hasonlítani. Akkor egy másik fafajunk a fehér tölgy, ami megint csak egy különlegesség, hiszen Európában itt van az egyik legnagyobb példány belőle. Gyönyörű méretei vannak, és hát nagyon büszkék vagyunk rá, hogy itt meg tud élni, és bízunk benne, hogy ez a szélsőséges időjárás se fogja olyan irányba elvinni, hogy valami komolyabb probléma éri, hiszen ez a tölgy is tud akár 600 évig is élni, hogyha jók a körülmények körülötte. Akkor kiemelhető még a szárnyas dióknak a csapata a Körösparton, hiszen ilyen nagy állományban nem nagyon találjuk meg az országban egy helyen. Tehát végig követik a körös vonalát, és ahogy rálógnak a vízre, ez egy nagyon-nagyon szép egysége a kertnek. Kiemelhetjük még a kaukázusi tölgyet, ami megint csak egy nagyon jelentős forma a kertben. Konyhakerti részen található, tehát viszonylag fiatal növény, de így kimondva most úgy hallatszik, hogy egy kis fáról van szó, de ez egy hatalmas méretű fa. És azzal a formával, amit ő bemutat, ezzel nagyon sok fotó megjelenik, tehát a sok-sok látogató sok-sok fotóján. És még ami hozzá kapcsolódik, hogy nagyon sok rendezvényt bonyolítunk alatta. És hát az esküvőknek, amik az arborétumban zajlanak, az egyik fő állomása. Sorolhatnánk még sok-sok mindent, a magnóliáinkat az út mellett, tehát ez egy tavaszi tündöklés, amikor virágzik a magnólia sor április körül, tehát az is nagyon szép, gyönyörű vérbükjeink, vörös tölgyeink, mint koruknál és nagyságuknál fogva nagyon meghatározóak a kertben. Most a hikoridiók, amik azzal a sárgasággal, amit ők produkálnak, azzal nagyon meghatározóak, és nagyon szép látványt jelentenek, főleg, hogyha mellettük egy parrócia, egy perzsa varázsfa áll a vörös-bordó színével. Most úgy gondolom, hogy ebben az őszi időszakban egy csoda ez a kert.
Ugye ezt mondta ön is, hogy a faegyedeknek a nagy része 100-150 éves, de ugye nem ritka a 200 évesnél idősebb példányok jelenléte sem, és mondta, hogy akár 600 évig is elélhet egy-egy fa. Gondolom akkor ezek különleges bánásmódot igényelnek abból a szempontból, hogy említette a mikroklímát, hogy a klímaváltozás miatt változik Magyarországnak és a Kárpát-medencének is a klímája, illetve hát pont azért előfordulnak nagyon heves esőzések, nagyon heves széllökések. Gondolom nem könnyű ezeket a matuzsálemeket azért megőrizni, védeni, óvni, akár a viharokkal, széllel, vagy a kártevőkkel szemben.
Igen, nagyon jelentős az a feladat, amit ezek az idős növények adnak számunkra, és nagyon nagy figyelmet is fordítunk rá, hiszen a látogatói létszám az 130-140 ezer fő évente, tehát ott is azért figyelni kell, hogyha szeles idő van, és látjuk már, hogy olyan időjárás várható aznap, amit a meteorológusok hírelnek, hogy szólunk a portán. Tehát mindenképpen arra tereljük a látogatókat, és arra motiváljuk, hogy a gyep területeken haladjanak, illetve ott sétáljanak. De ettől függetlenül minden útvonalunknál fokozottan kezeljük ezeket a növényeket, ami alatt azt kell érteni, hogy rendszeresen járnak hozzánk olyan faápolók, akik magasan is tudnak dolgozni. hiszen ez egy külön munka folyamat, amit mi nem tudunk megoldani. Tehát ez a 30 méteres kosaras autóról való favágás, sebkezelés, vagy akár alpinista technikával megoldott kezelési dolog, ezt mi egyedül nem tudjuk megtenni, de minden évben van erre egy olyan keretünk, amit hasznosítunk, és folyamatosan kezeljük a növényeket. Ettől függetlenül azért, amikor vihar van, előfordulnak olyan ágszakadások, dőlések, ami aztán még fokozza a problémát. Idén is volt egy ilyen jelentősebb széllökés, ami után egy esőbeállónkra esett egy növény, úgyhogy azt most újra kell építeni, de tényleg ezen dolgozunk folyamatosan, hogy egyrészt minél tovább megtartsuk ezeket a fákat, másrészt pedig úgy kezeljük, hogy ne legyen belőle probléma. Ehhez a sebkezelés, ami nagyon-nagyon fontos, illetve az, hogy a egyensúlyi állapotukat fenntartsuk. Tehát, hogyha esetleg letörik egy ága egy nagy fának az egyik oldaláról, elveszti az egyensúlyát, akkor igyekszünk őt helyreállítani, és a másik oldalon visszavágni. Vagy ha látjuk, hogy valahol szárad, akkor azokat a száraz részeket is visszavágjuk, sebkezeljük, és megpróbáljuk minél tovább megtartani.
És nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az arborétumok azok élő génbankok. Gondolom a gén megőrzés a pepikertben is nagyon fontos.
Igen, ez is egy nagyon fontos tevékenységünk. Sok-sok növény be van sorolva egy különleges kezelésre és fenntartásra, ami azt jelenti, hogy a legutolsó pillanatig fenn kell tudnunk tartani ezeket a növényeket. Illetve van egy olyan részünk a faiskola területén, amit említettem, hogy körbe van kerítve, és ott csak vezetővel látogattatunk, ami egy örökzöld fajta gyűjtemény, és hát ez még várat magára, hogy ezt is rendbe tegyük, hiszen azért vágyunk arra, hogy ezt is bemutathatóvá tudjuk tenni. Csak azon a területen, ugye miután ezek örökzöldek zömébe, és nekik most abszolút nem kedvez ez a klíma, amit itt folyamatosan hangoztatunk, ezért úgy kellene tudnunk beleállni abba a területbe, hogy legyen egyrészt időnk, másrészt legyen valami anyagi hátterünk ahhoz, hogy ezt rendbe tegyük, kitáblázzuk, és aztán utána látogathatóvá tegyük.
Vannak közös munkák nemzeti parkokkal, például a Körösmaros Nemzeti Parkkal?
Vannak, de nem a génfenntartásra vonatkozóan, tehát mi nem vállalunk védett növényeknek szaporítását, elhelyezését, stb. A lehetőség megvan rá, de ez most nincs így. Viszont nagyon sok szervezettel, intézménnyel dolgozunk együtt, mint kutatási dolgokban, mint pályázati lehetőségek feltárása terén. De igazából az utóbbi években a legnagyobb hányada ezeknek valamilyen turisztikai jellegű beruházás vagy fejlesztés volt.
Igen, ilyen volt a Románia-Magyarország határon átnyúló pályázat 2018 és 2020 között. Meséljen erről egy kicsit, hiszen nagyon sok új elemmel bővült a Szarvasi Arborétum.
Igen, több határon átnyúló pályázatunk is volt. Ez az utolsó, amit említett. Itt a Nagyváradi Püspökség volt a konzorciumi partnerünk. És hát nagyon-nagyon sok mindent és nagyon jó dolgokat hoztunk létre. Minden ilyen határon átnyúló pályázatnak a célja az, hogy közös programok is legyenek benne, illetve olyan elemek valósuljanak meg, ami mind a két országnál megjelenik. Úgyhogy a püspöki palotában is megjelent a kertnek a felújítása, tehát a kertfejlesztés során olyan növények kerültek oda, amit nálunk is megtalálhatók, illetve a bibliai fűszer és gyógynövénykert, ami náluk is megvan. Igaz, hogy ott sokkal kisebb a terület, de ugyanúgy nálunk is megtalálható, ez egy kicsit nagyobb területfoglalással. Akkor van egy meditációs tér, amit mi is kialakítottunk, illetve náluk is megvan a püspöki palota mellett. Ezek voltak a közös dolgok, illetve hát sok-sok konferencia és megbeszélés, workshop, egyebek, tehát szakmai csere, illetve szakember találkozók. Mi megvalósítottunk még egy sétautat, amit Bolza Mariett sétánynak hívunk. Ez egy nagyon fontos eleme a kertnek, hiszen ehhez az úthoz kapcsolódva sok-sok mindent, sok programot szervezünk. 2,5 kilométer hosszú, úgyhogy pont alkalmas arra, hogy sportolás felé is elmenjünk, hiszen az is célunk mindig, hogy minél szélesebb kört fogjunk meg, és minél szélesebb korosztályt. Úgyhogy a sport az, amit az utóbbi időben nagy szeretettel befogadunk a kertbe, és szervezzük azokat a programokat, ami ehhez kapcsolódik, illetve az egészséges életmódhoz, hiszen a meditációs tér az hangtálas előadásoknak, jógás táboroknak kiváló helyszíne. Az útvonalon pedig a futóversenyek azok, amik megjelentek. Most például decemberben lesz a harmadik hóbogyófutam futóversenyünk, ami nagyon-nagyon hasznos, de szoktunk emellett kutyás futást is szervezni. Az is nagyon népszerű. Az idősebb korosztály számára pedig a gyalogtúrákat, a nordikus túrákat. Volt már nálunk diszkgolf, Európa-bajnokság is. És hát számtalan egyéb lehetőség kínálkozik még arra, hogy ezt is hasznosíthassuk.
Én nagyon picit visszatérnék még a meditációs térre, fantasztikus, tehát olyan képek előttem vannak, és látom, hogy korhű épület, barlang, szikla, tó jelenik meg cethallal, oszlopcsarnokkal, taposómalommal, és sok egyéb művészeti alkotással, ugye ott a születés barlangja. És ott van egy ökojátékpark is, különleges egyedi játékelemekkel mutatja be a környék élőhelyeit.
Igen, ezt az egész egységet, ezt rendezvényparknak hívjuk. A meditációs térnek az alapötlete Zsombori Árpádé. Ő egy képzőművész, és igazából amikor alkotásai kerültek hozzánk, akkor hoztuk létre a tündöklőkövek kiállítást. Ez nem azon a külső részen van, hanem bent a Pepi kerti részen a kikötőhöz közel. Ezt úgy kell elképzelni, hogy bibliai elemek jelennek meg kisebb alkotásokba, tehát olyan fél méter magas kis szobrocskák, kis alkotások, és ezek nagyon szépen megbúvnak ott a fák között. És aztán az ötletet nagyobbra tettük, akkor, amikor a püspökséggel megvalósítottuk a pályázatot, és akkor például ebben a korhű épületben megint csak a Zsombori Árpádnak a képzőművészeti alkotásai találhatók meg. A taposómalom, a cet szájában Jónással, a születés barlangja, a szikla, ahol vizet lehet fakasztani, ez mind-mind az ő ötlete. És hát a megvalósítás az pedig szerintem különleges lett, hiszen nem nagyon találunk ilyet az országban. Az a terület is, ahol ez megtalálható, az is egy nagyon érdekes rész, hiszen teljesen nyugodt és csendes. Mint ahogy mondtuk, hogy ez egy bekerített terület, tehát igazából csak azok vannak ott, akiket vezetünk, tehát az a csoport, vagy az a pár ember, akikkel kimegyünk oda, és tényleg úgy át lehet szellemülni ebbe a világba, amit ott kialakítottunk. És miután azt is beszéltük már, hogy minden korosztályt próbálunk megfogni, ezért úgy gondoltuk, hogyha mondjuk egy család jön, vagy egy vegyes korosztályú csoport, akkor valószínű, hogy az idősebbekkel a meditációs téren haladunk végig, és hogy közben, hogyha ez sok ideig tart, gyerekek már azért megfáradnak ebbe, akkor ők nagyon szeretnek már átmenni az ökológiai játszótérre. Ott megtalálható háromféle élőhelynek az elemei, hiszen van egy vizes élőhely, ott is van egy nagy hal, mászókaként használva, van fészekhinta, ott is a vízimadarakkal, a halakkal, van egy erdős részt szimbolizáló csúszda, ahol fatörzset imitálunk, nagyon-nagyon szép faragott formákkal, és hát megvan a gyepes élőhelyünk is, hiszen van egy fűlabirintus, különböző kisebb-nagyobb játékok, vakontúrás, vakondal, tehát nagyon-nagyon szeretik a gyerekek ezt a helyszínt. És ehhez csatlakozik aztán még a bibliai fűszer- és gyógynövénykert, ahol meg különböző foglalkozásokat is tudunk bonyolítani, ami lehet egyrészt faismereti, másrészt pedig valamilyen gasztronómiai dolog, tehát volt már olyan is, hogy nem csak tejákat készítettünk a gyógynövényekből, hanem különleges süteményeket például, vagy olyan egyéb ételeket, amihez kellett az a növény, ami ott található. És hát a gyerekek számára egy paradicsom, a nyári táboroinkat is itt bonyolítjuk le, úgyhogy tényleg ez egy nagyon jó beruházás lett, és még egy fontos dolog ehhez, hogy a futóversenynek is innen van az indítási központja, illetve olyan esküvőket is tudunk már lebonyolítani, ami nem csak a szertartásról szól, meg a fotózkodásról, hanem a teljes lakodalmat is le tudjuk bonyolítani abba az épületbe, ami a rendezvényház maga.
2022-ben új formát kapott az arborétum kilátója, és csodálatos.
A kilátó az a Pepikerti részen található. Sokan jönnek a térképpel a kezükben, hogy a térképet adunk a bejáratnál, hogy ne tévedjenek el az emberek, és hát rá van írva, hogy kilátó, és akkor elmennek az emberek a kilátóig. Fölmennek, és hogyha arra megyünk, akkor megkérdezik, hogy hol van a kilátó, hiszen ez egy alföldi viszony, úgyhogy úgy kell elképzelni a kilátót, hogy nem lépcsősoron megyünk föl magasra, hanem igazából egy dombon, egy kunhalmon található ez a kis filagória. És hát azért hívjuk kilátónak, mert annak idején a gróf úr is ennek nevezte el, úgyhogy ezt azért igyekszünk egy táblán megmagyarázni az embereknek, de nekünk azért ez is kilátó, hiszen gyönyörű kilátás nyílik a kertre, ami ugye telképi kertéknél fontos is, hogy átlátható legyen mindig. Igazából egy hosszú tisztásra lehet rá tekinteni, illetve azokra a szolitár növényekre, amik ezen a tisztáson megjelennek, illetve a behúzódó erdőfoltokra. Úgyhogy egy gyönyörű helyszín ez is.
Vannak még tervek, amelyeket szeretnének megvalósítani?
Nagyon-nagyon sok tervünk van. Most a lehetőségeink egy kicsikét szűkebbek, de dolgozunk rajta, hogy megint legyen majd egy olyan partnerünk, akivel tudunk határon átnyúló fejlesztéseket megvalósítani, hiszen most erre van lehetőség, úgyhogy találkozunk a Temesvári Egyetemnek a képviselőivel, és szeretnénk majd sok-sok új dolgot még megvalósítani. Az egyik talán, ami még úgy várat magára, a kilátó is, most mondtam, hogy egy kunhalmon helyezkedik el. Tehát nagyon sok régészeti anyag található még a kert alatt, ami feltárásra vár, és a kunhalomnál van temetkezési halmunk is, van kurgánunk is, és van tell is, ami a lakóhalom. És ez a lakóhalom, ez a hátsó részeken van csatlakozva ahhoz a rendezvénytérhez, amiről beszélgettünk, és hát nagyon adná magát ez a helyszín, hogy tovább folytassuk ezt a programot, és azt a látogatható helyet tovább bővíteni olyan elemekkel, ami például egy régészeti feltárás lehet. És hát ehhez kapcsolóan természetesen a kutatási oldal is nagyon fontos lenne, meg a játék, ami mindig megjelenik nálunk, hiszen terveztünk például egy palánkvárat is, ami egyrészt mind bemutató helyszín jelenne meg, tehát ott ehhez kapcsolódóan táblákkal, interaktív dolgokkal be lehetne mutatni magát az egész történeti hátteret, ami tájtörténet és emberi történet is, illetve lehetne hasznosítani például egy számháború esetén is a gyerekek számára, vagy bármilyen játékos program lebonyolítására is.
Az őszi időszak, amikor a legszebb arcát vagy képét mutatja az arborétum, vagy minden évszakban van valami csodálnivaló és szépség, ami vonzza a látogatókat?
Én azt gondolom, hogy minden egyes nap van valamilyen olyan dolog, amiért megéri bejönni. Én is így járok, hiszen hogyha kimegyek a kertbe, mindig van valami olyan kis apró mozzanat, azon túl, hogy látom, hogy rengeteg a feladat, és nagyon sokat kéne még dolgozni benne, de mindig van egy-egy kis picike dolog, legyen az egy termés, egy kis állatka, vagy megjelenik egy őz, vagy a pávák napoznak a vendégház előtt, vagy bármi olyan kis apróság, vagy mozzanat, ami ugye az embert jókedvre deríti, és egy nagyon jó érzést hoz magával. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg minden egyes nap, legyen az téli hideg idő, amikor alig vannak a kertben, és ilyen nyugodtan tudunk sétálni. Legyen ez egy húsvéti nap, amikor virágpompában vannak a magnóliák, a japán cseresznyék, és zümmögnek a méhecskék, tehát az is egy nagyon-nagyon érdekes érzést ad. Ez az ősz, ez pedig egy csoda ezzel a rengeteg színnel, amit a természet produkál, Most például a hikoridiunk, azzal a sárgával, a parrócia, a vörössel, a sok-sok narancssárga, a tölgyekkel, az ámrafa, tupelófa, mindegyik gyönyörű, és egymás mellett, ahogy ezek megjelennek és harsognak az örökzöldek között, nagyon-nagyon szép tud lenni. És aztán haladunk ugye a tél felé, és hát az utolsók között már a ginkó, a páfrányfenyő és a mocsárciprus az, ami végül elköszön a lombozatával, hiszen a páfrányfenyő azzal a mustársárga színével az nagyon-nagyon szép. A mocsárciprus is a vörösével, és aztán amikor már bejönnek ezek a reggeli fagyok, vagy a napközbeni fagyok is, és elkezdenek potyogni ezek a levelek, aztán teljesen már csak egy szőnyeget képeznek, akkor azt mondhatjuk, hogy tél van, és eljött az a nyugalmi időszak, ami ezeknél a fáknál, illetve nálunk is megvan.
De akkor december 1-től változik a nyitvatartása is az arborétumnak?
Minden nap nyitva vagyunk, 8 órától sötétedésig. Itt a változás csak a pénztárnak a zárásával van, hiszen már ott azért 6 óra körül már sötét van, úgyhogy akkor már nem jön senki, tehát egy picit hamarabb zár a pénztárunk, de a fontossága az, hogy minden egyes nap nyitva vagyunk, legyen az ünnep, vagy karácsony, vagy bármilyen nemzeti ünnep, minden egyes nap nyitva tartunk, és várjuk a vendégeket.
Tehát akkor nehéz önöknek pihenni, vagy maga a Pepi kert az a kikapcsolódás és a pihenés helye is?
Érdekes ez, mert sokan mondják, hogy milyen nyugodt ez a munkahely. Mi azért nem teljesen így érezzük belül, hiszen azért mindig megvan a háttere, ami nagyon-nagyon sok, akár papírmunkával is járhat, vagy egy pályázat lebonyolítása, aki megcsinált, az biztos, hogy érzi, hogy ez komoly feladat. Illetve nem vagyunk azért túl sokan, tehát a kerti tevékenységre is nagyon-nagyon sok idő kell. Nem beszélve arról, hogy rengeteg a vendég, tehát az ő kiszolgálásuk is nagyon nehéz feladat, a szakvezetésekkel, a programok lebonyolításával mind-mind rengeteg dolog, és hát a hétvégék is benne vannak ebben, hiszen húsvéti hétvége, vagy bármi ünnepi hétvége, esküvőknek a lebonyolítása az is mind-mind hétvégi dolog, de megszoktuk már, és azért csináljuk, mert szeretjük, meg sajátunknak érezzük, úgyhogy igyekszünk beletenni minden munkánkat, minden energiánkat abba, hogy a lehető legszebb legyen a kert, és legtöbb élményt adja a látogatók számára.
És ezt meg is hálálják, hála Istennek a látogatók, hiszen nagyon kedvelt a Pepi kert, és nagyon sokan látogatják.
Igen, sok a látogatónk. 2012-ben volt a mélypont, ott volt 37 ezer fő az éves létszám, és ezt most már ideig érve 100 ezer fővel megtoldottuk, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy nagyon sok munkánk dicsérete ez, hiszen olyan sok-sok mindent hoztunk létre, ami a kert szépsége és a benne való séta mellett még plusz dolgokat kínál. Tehát nagyon sok lehetőség van arra, hogy a séta mellett számos egyéb tevékenységet végezhessenek a kertbe, úgyhogy ez motiválja is az embereket, és hát mindig valami újdonságot kínálunk, tehát minden évben, ha van támogatás, ha nincs, ha van pályázat, ha nincs, akkor is, ha más nem saját kezünkkel, saját energiánkkal hozunk létre olyan új dolgokat, ami, hogyha valaki sokat jár hozzánk, mégis lásson újat.